tudom, hogy a Márk evangéliumát tanulmányozzátok, igaz? És a harmadik fejezet következne, illetve a harmadik fejezetnek azt mondta Balázs, hogy egy szakasza, hát akkor legyen az első szakasza csak, mert talán elég lesz ma estére ennyi is. Márk evangélium a harmadik fejezetének az első 6 versét olvassuk. Ezután ismét a zsinagógába ment, volt ott egy sorvad kezű ember, figyelték Jézus, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor azt mondta a sorvad kezű embernek, állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani. De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt, azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Bár a történet szerint a sorban kezű ember meggyógyítása van a középpontban, de semmivel nem hátrébb való ebben a történetben a farizeusoknak a viselkedése. Tulajdonképpen ezen a két szálon fut ez a történet, ez a 6 vers, amit most fogunk megnézni Isten segítségével. Két vonalon fut ez a történet, az egyik ennek a sorban kezű embernek a meggyógyítása, a másik pedig Jézusnak a farizeusokkal való kapcsolata. Néhány üzenetet szeretnék elmondani beszélgetés előtt ennek az igének. A farizeusok ugye ott vannak a zsinagógában, ahol ott van ez a sorvad kezű ember is, és Jézus Krisztus is bemegy ebbe a zsinagógába. A farizeusokat nem tudjuk, hogy azért rendelték-e ki már eleve, hogy figyeljék Jézust, vagy pedig ők maguk mentek azért, vagy maga a pillanat, vagy maga a szituáció, hogy ott van egy sorban kezdő ember, és tudták Jézusról, hogy ő hogyan gondolkozik, vajon meggyógyítja szombatnapon. Nem tudom, hogy amikor az előző igéket vettétek, akkor beszéltetek-e a kalásztépés szombaton, szintén egy szombatnapi cselekmény, hogy mennyire jártatok körül ezt, hogy mi történik ott. Nagyon érdekes, hogy megint egy ilyen szombatnapi cselekmény van a történetünkben, és nekem az első üzenete az volt az igének, hogy milyen szívvel ülök én az Isten tiszteleten. Mert ezek a farizeusok, hát látjuk, hogy milyen szívvel ültek. Azért ültek be, vagy azért voltak ott, vagy közben jött az a gondolatuk, most teljesen mindegy, hogy Jézust, hogy végezzenek vele, hogy megfogják, hogy Jézusnak ellen vádat emelhessenek, így mondja az Isten igéje. Nagyon érdekes ez először, hogy megállít bennünket ez az ige, arra nézve, hogy miért jövök én az Isten tiszteletre. Hogy mi nekem a fontos. Hogy közben milyenek nekem a gondolataim. Délelőtt azt az éneket énekeltük, ha volt valaki az Isten tiszteleten, remélem azért megfordultak minél többen. És azt az éneket énekeltük, hogy én véjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetében. És valahogy az imádságban mondtam is, hogy te látod, Urunk, hogy örömmel jöttünk-e. Hogy hogyan jövünk az Isten tiszteletre? Hát az énekből az öröm nem nagyon látszódott. Pedig a második ének az kifejezetten örömteli volt. Jehova csak néked énekel, ki volna más, te hozzád fogható. És hát vannak olyan versei, ugye, amelyben megszólal a dicséret, a magasztalás, vonjatyám, te szükségünk beteljesített, mert Jézus hozzád utat készített. Hát nem tudom, hogy a 8-ason a gyülekezet álmos él még, de a 10-esen már nem kellene álmosnak lenni, de hát elég gyengén hangzott, hogy mi örömmel jöttünk-e. Örömmel jöttünk volna. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy örömmel jövünk-e. Vagy hogyan jövünk egyszerűen? Vagy miért jövünk? Ez egy nagy kérdés mindig, hogy miért jövünk az Úr elé. Ugye Keresztelő János megkérdezte a sokaságot, hogy mit látni jöttetek ki a pusztába, szél ingatlan átszállaté. Na ugye kimentek, mert Keresztelő János kuriózum volt. Hát egy tevesző ruha, aztán eszi ott a sáskát, meg a mézet, hát jó, lehet, hogy nem előttük ette, de hát akkor is, hát egy különleges ember, hát ez valami, nem tudom, minek tartották, egy csodabogárnak Keresztelő János. És akkor mentek kifelé a pusztába, ugye, hát némelyek azért mentek, mert Keresztelő János a bűnbocsánatról beszélt. Hát némelyek meg biztos azért mentek, mert kíváncsiak voltak. És akkor Keresztelő János ezzel ezt mondja nekik, hogy miért jöttetek ki a pusztába? Szélingatlan átszállat látni? Én azt hiszem, hogy egy nagy kérdése az életünknek, hogy miért jövünk mi az Úr elé. Elmondhatná valaki, hogy megszokásból. Általában még a mi népegyházunkban van egy olyan réteg, amelyik megszokásból megy templomba. Ugye, mert így tanultam, így csinálta az apám is. Hát ez a, erre szoktuk mondani, hogy ez a réteg van már kihalóban, amelyik megszokásból megy a templomba. Ugye, mert így tanult a gyerekkorában, még valamikor a 40-es, 30-as években, hogy menni kell, ment is, véghallgatja vagy nem, de ott ül minden esetre megszokásból. És hát én szerintem azért vannak, akik vágyból mennek. Én emlékszem, az életemnek volt egy olyan szakasza, amikor nem lehetett templomba mennünk a katonaság ideje alatt, mert hát ugye a magyar néphadseregnek a katonája, hát mi az, hogy az egy fiatal ember, a templom az öregasszonyoknak való, akik már halni járnak, például a sírban van, de hát egy katona az nem mehet templomba, hát főleg katona ruhába úgy járt, hogy fiatalnak, majd a KISZ adja az irányvonalat, majd a KISZ adja az útmutatást. Egyik ilyen AIH-s ember meg is jegyezte az egyik hívő lelkésznek, hogy maguk csak az öregasszonyokkal foglalkozzanak, majd a fiatalokkal mi foglalkozunk. Na hát ugye nem lehetett templomba menni, és tulajdonképpen én emlékszem, hogy először én akkor szembesültem azzal a kérdéssel, hogy miért is megyek én a templomba. Hát először én azért mentem, mert a szüleim vittek. Mert hát nem azt mondom, hogy kényszerítettek, tehát nem így a torkunkat szorongatták, vagy akkor nem tudsz enni, vagy valami, hogy ha jössz, vagy ígérgetésekkel, de olyan szent rávatással, ugye, hogy mindig, hogy nem gondoljátok én, mondták nekünk, hát a húgom az általában nem gondolta, hát én többször gondoltam, aztán utána már egyre inkább többször, hogy tényleg, de úgy volt egy olyan szent rávatás, hogy csak azért megyek. Hát utána ugye, meg pedig hát én laktam a templomtól a legmesszebb, és hát nekem azért elég éjszaka, vagy este megült, a kutyák megkergettek, stb., mert hát ugye akkor is kutyákat kintartották sokan az utcán. Szóval elég veszélyes volt, aztán emlékszem, hogy 14 éves voltam, amikor letettem a kismotorvizsgát, mert hát mondom, veszek egy ilyen. Akkor a Simpson volt egy olyan kismotor, de azt csak protekciósan lehetett kapni, mert egy évben, hát mit tudom én, hoztak egyet-kettőt a boltba. Na, én vettem egy kis járvát, de hát nem tanultam meg motorozni, mert odáig nem jutottam el, hogy lehet sebességet váltani. És akkor visszavittük, mert hát nem megy. Hát azt hittem, hogy ha sebességet váltok, akkor az egész motor megáll, én előre bugok, szóval a motorozás le, megint csak rá voltam utalva, hogy a templomban akkor megyek, vagy ha visznek, vagy pár bicikli, és a kutyáknak az üldözését inkább vállalom. Na szóval egy nagy kérdés ez, hogy milyen szívvel ülök be a templomban? Milyen szívvel megyek? A farizósok azért mentek, hogy Jézus megfogják. Hogy tetten érjék. Hogy beleköthessenek. Egyszer találkoztam egy olyan fiatallal, de mondom, ezt csak olyan negatív példának mondom, aki csak azért ment már templomba, hogy összeírja, hogy a lelkésze mikor, milyen hülyeséget mond, vagy mikor bakizik, vagy vitte a papír, ceruzát, kérdezte valaki, hogy jegyzetelsz? Igen, jegyzetelsz. De nem ám az igény jegyzetelnél, hanem az, hogy felírja, hogy ért meg. Hát ugye tudjuk itt is, Pasaréten is, meg hát voltak az országban, akik ugye jöttek templomba, de hát nem azért jöttek a kommunizmus alatt, de nem azért jöttek templomba, hanem nézzék, hogy ki van ott. Ugye, ki van ott? Nézzék, hogy kit lehet összeírni, kit lehet megvádolni. Na, ezek a farizeusok is ilyen szívvel mentek a templomba. Tehát az első kérdés az, hogy vajon olyan szívvel jövök az Úr elé, hát úgy, mint Sámuel mondjuk. Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Kész vagyok, vevőképes vagyok, nyitott vagyok, üres vagyok, tölts meg hát lelkeddel engem. Tudunk-e ilyen szívvel jönni az Úr elé, Nem vagyok már csak üres edény. Töltsd meg hát lelkeddel engem. A másik kérdés az, amit itt olvasunk, hogy van ez a sorvadkezű ember. Ugye a sorvadkezű ember, aki szintén bemegy a zsinagógába, és erről az emberről hát nem tudjuk, hogy mi lehetett a baja, ne is találgassunk, de én gondolom, hogy inkább ilyen agyvérzést kapott emberről van szó, akinek lebénult a keze, és emiatt kezdett el ugye a keze sorvadni. Ez az ember a zsidók szerint, a zsidó felfogás szerint ugye fogyatékos volt, bocsánat, fogyatékkal élő, nem szabad mondani, hogy fogyatékos, csak fogyatékkal élő volt. Hát ez volt az ő fogyatékossága, hogy sorvadt a keze. A jeruzsálemi templomba be sem mehetett, csak egy darabig, csak egy részig mehetett volna be ez az ember, mert ugye oda nem mehetett be, sérült, nem mehetett be, aki nem épp, és megvolt az ő helyük, ahol ameddig csak bemehetnek. Ez a sorvadt kezű azonban bemegy a zsinagógába, és valószínűnek tartjuk, hogy eldughatta az ő kezét. Általában, ha ilyen eset van, akkor az igyekszik mindenki palástolni, eldugni. Lehet, hogy egy ilyen nagy bő ruha volt rajta, és bőven volt rajta a rekesz, hogy oda a kezét eldugja. Nem dicsekedett ő a sorvadt kezével. Jézus Krisztus azonban megszólítja, és azt mondja, hogy állj ki a középre, nyújtsd ki a kezedet. Itt két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, ami kérdés lehetne, hogy mi az, ami a mi életünkben elsorvadt? Ennek az embernek a keze sorvadt el. Na de hát mi is tudjuk azt, hogy mi az, amikor a lelki életünkben is valami elsorvad. Az a kéz valamikor valószínűleg épp volt, valószínűleg tudott vele fogni, dolgozni, simogatni, szeretni, fogni, ugye sokszor még három kezünk is jó lenne, ha lenne, főleg a szatyrokat viszünk, de képzeljük el, hogy csak egy keze van az embernek, ugye? Én egyszer belegondoltam ebbe, hogy mennyi mindent nem tudnánk, ugye például egy szöget beverni, nem tudnánk egyszerre fogni a szöget és megverni is például. Mennyi minden, milyen jó, hogy két kezünk van. Ugye az egy csodálatos dolog. És ha egy keze van az embernek, akkor tényleg nagyon szerencsétlen. Ennek a másik keze elsorvadt, és egy kicsit jól lenne megnézni, hogy vajon az életünkben szokott-e elsorvadni valami. Nincs-e valami elsorvadt dolog most az életünkben. Elsorvadhat a lelki életünk is. Elsorvadhat az ima életünk. Elsorvadhat az ige kapcsolatunk, az igével való foglalkozásunk. Elsorvadhat az igeolvasásunk. Elsorvadhat a szolgálatunk. Hát ilyen ember van, akinek valami elsorvad, hát mi is beleeshetünk ebbe mindig, ebbe a csapdába, ebbe a kérdésbe, amibe beleesett ez az ember, hogy valami elkezdett sorvadni, ami egyszer épp volt, ami egyszer működött, ami egyszer ment, ami egyszer jó volt, az egyszer csak elkezd sorvadni, és annyira sorvad, hogy ez az ember eldugja. Nem dicsekszik vele. Szokták néha kérdezni ezt, hogy vagy, legalábbis ahonnan én jöttem ott azon a tájon, ez nagyon elterjedt mondás, mikor egyik ember megkérdi a másikat, hogy vagy, a felelet pedig hát nem dicsekedhetünk. Tehát azért nem mondják rá, hogy kösz jól, vagy lehet még jobban is, vagy oké, jól vagyok, hanem azt mondják nagyon sokszor, hogy hát nem dicsekedhetünk. Mi az, amivel nem dicsekedhetünk? Mi az, ami sorvadt kezünk? Ezen a mai estén és a mai állapotunkban. Mi az, ami visszasorvadt? Elsorvadhat az örömünk is, a Krisztusban való örömünk, a váltság miatti hálánk. Elsorvadhat. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő gyógyító. Tulajdonképpen mire akarja rávenni Jézus ezt az embert, amikor azt mondja, hogy állj ki a középre, nyújtsd ki a te kezedet? Én azt mondom, hogy őszinteségre. Őszinteségre akarja rávenni. Az az ige jutott eszembe, amikor Nátán oda megy Dávidhoz és megfeddi. És elmondja neki a kis mesét. Dávid ugye begerjed, halált ír az az ember. És én mindig azt gondoltam, hogy Dávidot Nátán emlékezteti az ő bűnére. Mintha Dávid elfelejtette volna. És én most, mikor ezt az igébe elcsendesedtem, akkor vettem észre azt, hogy szerintem Dávid nem felejtette el az ő bűnét. A szüntelenül előtte forgott. De Dávid nem akar tudni az ő bűnéről. Nem volt őszinte. Nátán erre akarja rávenni, nem emlékeztetni kell, hogy igaz az, hogy te vagy az az ember, de Nátán őszinteségre akarja. Úgy, ahogy Jézus is ezt az embert. Valami, ami elsorgat, te el akarod dugni. Valami, ami elsorban be akarod tenni a ruhádba, és nem akarod mutatni, ami elsorgat. Nálunk a gyülekezetben volt egy ilyen lány, akinek valóban az egyik keze egy kicsit, hát ilyen születésénél fogva, mert oxigén hiánnyal született, és hát ez volt a következménye, hogy az egyik keze ilyen sorban volt, és ugye emlékszem rá, hogy mindig olyan nagy figyelmet fordított rá, hogy csendes heteken főképpen, hogy ő mindig palástolja. Hogy mindig eldugja azt a kezét, hogy soha ne tegye ki. Azt úgy mindig eldugta, vagy volt egy másik, akinek a kezén valami baj volt, valami hiba volt, egy bőrbetegség, és mindig úgy ült, hogy az a keze ne látszódjon. De most lelki értelemben, ha lefordítjuk, nem így vagyunk mi is, hogy akkor mindig az évet mutatjuk? Mert az évet az biztos, hogy mutatta az én kezét, hogy hoppá, még épp a kezem. Az épet azt szeretjük mutatni. Ami jól megy, azzal dicsekszünk. Ami jó, azt előhozzuk. De mi van a sorvattal? Jézus azt mondja, hogy mi van a sorvattal? Azt mondja Jézus, hogy azt vedd elő, a sorvattat vedd elő. Meg azt mondja Jézus, hogy állj ki a középre, nyújtsd ki a te kezedet, állj elő vele. Itt ez az embernek ezt kell megharcolni, hogy valóban kimere állni a középre, elő merje venni a kezét. És vajon azt mondja, hogy mit szólnak majd hozzá? Nem tudom, én még elég sokszor élek az előző gyülekezetemnek a történetében, mint ahogy ez látszik is, meg még álmaimban is azért, bár nem akarok az álmokkal foglalkozni, nehogy azt gondoljátok, de még álmaimban is előbb, például ma éjszaka is, de lehet már lassan rémálom messze az álom inkább, és hogy nagyon sokan ezért nem vállalták a Krisztus követést, a megtérést, mert mit szólnak hozzá? Ugye kis közösség, ismer mindenki mindenkit, ismeri a múltját, ismeri az életét, mit szólnak hozzá? És azt mondták, hogy hát nem, azért nem merjük felvállalni. Úgy akartak még sokan keresztelkedni, úgy akartak házasságot venni. Ó, hát Ízes úr, nem lehetne valahogy este itt sötétben mondom már, petróleum lámpát se gyújtsunk. Nem lehetne itt valahol a zubolyában. Mert hogy kiállni a középre. Vagy például felnőtt konfirmandusok. Hát azok nem akarták soha vállalni, hogy de mi kiállunk a gyülekezet elé. Hát kivétel voltak olyanok, de azok mind Pestről jöttek oda. Vagy Budapestről költöztek le, akik vállalták. Hát nem, hogy megkeresztelem felnőttként. Aki falun született, az ott elképzelhetetlen volt. A pesti, például pesti lány, az kiállt, ő a gyülekezet előtt megkeresztelke, ott nem volt probléma, de aki falun született, mit szólnak hozzá? Hát ugye a szégyen. Szóval sokszor van nekünk, nem tudom, hogy nektek hogy van, de azért az életünkben lehetnek olyan lehetőségek, vagy helyzetek, amikor ki kellene állni középre. De mit szólnak hozzá? Amikor valamiben állást kellene foglalni. Amiben azt mondja neked az Úr Jézus, hogy állj ki a középre. Amikor azt mondja, hogy mutasd meg, hogy engedelmes vagy-e. Mert ugye állj ki a középre. Vajon kimersz-e oda állni a középre? Vajon engedelmes vagy-e? Vajon elhiszed-e, hogy én nem véletlenül állítalak oda? Hát ez is egy ilyen nagy kérdés. Felvállaljuk-e, hogy amit szól, azt megtegyük? Amit szól, azt megtegyük. Aztán Jézus azt mondja, állj ki a középre. Lehetne arról beszélni, hogy ott vagyok-e, ahova Jézus állított engem. Mert amikor ez a sorbat kezdő odaállt a középre, akkor ott volt, ahol Jézus szólította. Most életünk nagy területére gondoljunk, hogy ott vagyok-e, ahova Jézus engem állított. Állj ki a középre. Hallom, hogy mit kell tennem. Hallom, hogy hol kell legyek. De ott vagyok-e igazából, ahova ő állított engem. Abban biztos vagyok-e, hogy ő állított oda. A másik, ami, vagy a következő, ami egy kicsit engem foglalkoztatott, hogy Jézus nem befolyásolja azt, hogy mit akarnak tenni a farizeusok. Hogy mit akarnak tenni a farizeusok. Ez a farizeusok, egyébként nem tudom, a múltkor beszéltetek-e róla, hogy a három legnagyobb társaság volt a zsidók között, a sadduceusok, az esszírusok és a harmadik ilyen kaszt, a farizeusok, akikről az ige nagyon sokszor beszél, és nagyon sokszor úgy beszél, hogy hozzátesz, hogy jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, azért, mert ezek a farizeusok Izrael fennmaradásának egyetlen és biztos bázisa szerintük a mózesi törvények megalkuvás nélküli megtartása. Tehát ebben van a megtartatásunk, ebben van a jövő, ebben van az erőnk, az Úrral való kapcsolatunk, hogy megtartjuk a törvényeket. És ezek a farizeusok valóban nagyon keményen próbálták végrehajtani, megtartani, megtartatni a törvényeket. Mert ugye Jézus beszél arról, hogy nem csak ti hordjátok ezt az igát, hanem másoknak a nyakába is akarjátok tenni. Tehát másokra is ezt törvénynek a terhét rá akarjátok terhelni. Ezek voltak a farizeusok. Valaki azt mondta, olvastam az egyik helyen valakitől egy ilyen mondatot, hogy ahol a törvényre hivatkoznak, ott sír a szeretet. Ahol a törvényre hivatkoznak, ott sír a szeretet. Mert hivatkozhatunk törvényre, igen, ezt mondja a törvény, de ott sír a szeretet. Ezek a farizeusok a külső cselekedet fontosságára tették el a hangsúlyt, és éppen ezért nem a szívnek az állapotára tették a hangsúlyt, Jézus ezért haragosan végignézett rajtuk. Mert ugye itt az volt, hogy szabad-e szombatnapon jót tenni. Jézus rákérdez. Még mielőtt megszólalnának, valahogy kihúzza a méregfogukat ezzel, hogy előbb ő kérdez. És megkérdi őket, szabad-e szombatnapon jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani, de azok hallgattak. De azok hallgattak. Igen, mert szíven találta őket. Azért hallgattak, mert egyszer nem tudtak mit válaszolni Jézusnak a kérdésére. És Jézus haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Ez a szót itt magamnak aláhúztam, hogy Jézus haragosan végignézett rajtuk. De ne felejtsük azt el, hogy Jézus haragja az nem olyan harag volt, mint a mi haragunk. Tehát amikor azt olvasunk Jézusról, hogy ő haragszik, vagy Istenről, hogy ő haragszik, vagy azt olvasunk, hogy Jézus indulatos, ugye, mikor kötélből ostort van már kiűzi őket a templomból, például, vagy Jézus vagy amikor Isten azt olvassuk, hogy, vagy amikor Istenről azt olvassuk, hogy elítél, vagy gyűlöl valakit, gyűlölöm, akkor vigyázzunk, mert a Jézusnak, vagy Istennek a haragja, az nem olyan, mint a mi haragunk. Mert a mi haragunknak mindig van egy sötét gyökere, egy bűn gyökere. Jézus haragjának ott nincs bűn gyökere, mert ugye benne nincsen bűn. A mi haragunk, a mi indulatunk, a mi emberi tulajdonságaink, azok mind onnan fakadnak, a sötétből, a bűnből. De Jézusnak az indulata, haragja, neheztelése, számunkért, az nem a bűnből fakadt. Ebben nem volt hosszú állás, ebben nem volt lenézés, nem volt benne gyűlölet. Legalábbis nem a bűn miatt, hanem Jézus Krisztusnak a haragja az teljesen más, az még ez is tiszta, és még ez is szent. De Jézus Krisztusnak az igazsága is ez diktálja itt. És amikor Jézus látja az ő gondolataikat, hogy mit akarnak, hogy miért vannak ott, akkor megkérdi őket, szabad-e szombatnapon jót tenni, szabad-e jót cselekedni. Ők azonban, a farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt, azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek velem. Erre ezek az emberek, mikor ennek meggyógyul a keze, amelyen szerintük ugye nem szabad szombatnapon, akkor ezek kimennek. Nem bírják elviselni. Nem bírják elviselni azt, ahol Jézus Krisztusnak az erői, a hatalma kiárad. Ahol Jézus Krisztus csodát tesz, gyógyít, ahol bebizonyítja, vagy bemutatja az ő isteni voltát, az ő messiási küldetését, ezek az emberek ott nem bírnak lenni. Ott inkább kimennek, nem vannak kimennek. De valaki ott meggyógyul, valaki életet kap, és a Heródes pártiakkal, akiket egyébként nem szívleltek a farizeusok, a Heródes pártiakat nem szívlelték, de most összefognak, és arról tanácskoznak, hogy végezzenek vele. Tudjátok, így volt Jézus keresztre feszítése előtt is, hogy Heródes, Pilátus, ugye akkor összeölelkeztek. Addig tücsköd, bogarat, hűtfát voltak egymásra, meg állandóan a másikat szapulták, de ott, amikor Jézus el kellett feszíteni. Hát ott, ahol Jézus ellen vannak, ott olyanok is szövetkeznek egymással, akik egyébként haragban vannak egymással. De azon tanácskoztak, hogy végezzenek vele. Két szálon fut a történet. Az egyik a farizeusoknak a szála, farizeusok vonala, a másik pedig ennek a sorbarkezű embernek a vonala. Az egyik meggyógyul, az egyiknek rendbe jön az élete, a másik kimegy, és gabajodik bele tovább a saját bűnébe. A mi életünk is sok szálon fut, de ezen a kettőn is szokott futni a mi életünk. Jézus Krisztus látja a mi sorvat kezünket, mindazt, ami elsorvat már az életünkben, könyörül rajtunk, megszáll bennünket. De hogyha olyan a szívünk, mint a farizeusoké, akkor végignéz haragosan rajtunk, és végignézett rajtunk. És sajnálta őket szívük keménysége miatt. Az egyik legnagyobb ítélet az, hogy nem szólt hozzájuk. Hanem csak sajnálta őket már itt, és szívük keménysége miatt. Nem engedett fel a szívük. Ezek a kérdések legyenek tehát most előttünk, milyen szívvel jövünk mi az Úr elé, milyen állapotban vagyunk. Legyen egy állapotfelmérés, a másik az, hogy mi sorvadt el az életünkben. A harmadik az, hogy őszinték vagyunk-e és felvállaljuk-e azt, ami elsorvadt. A negyedik pedig ez, hogy elhisszük-e, hogy ő tud meggyógyítani ma is bennünket, és a sorvadásból éppé tenni és kihozni. Miki?
Vagy itt úgy elnyomunk neked fel akarom elkodni a szívük keménysége miatt. Vesző, mondta az embernek. Tehát, hogy ha nem ezt cselekedtek volna a farizeusok, akkor is megvédította volna a kezét, nem?
Valószínű, igen.
Akkor így nem volna.
Valószínű, akkor is meggyógyította volna, mert Jézusnak...
Ez volt a terve.
Ez volt a terve, és neki nem akadály. Igen, még ezt is felírtam, hogy csak nem mondtam el az idő rövidsége miatt, hogy Jézust nem befolyásolja, de azt el is mondtam aztán, hogy mit akarnak tenni, hogy miért jöttek, vagy hogy vádolni akarják. Ezt Jézus nem befolyásolja. Ezt így írtam fel. Mi ilyenkor hátrálunk, és esetleg azt mondjuk, hogy tehát mi ilyen helyzetben lehet, hogy hátráltunk volna. Jézus soha nem érdekelte. Tehát ő nem érdekelte, hogy azok miért vannak ott, hogy megfogják, vagy nem, vagy mi lesz. Hát tudta, hogy nem, mert nem jött még el az ő órája. Tehát tudta, hogy még most úgy nem foghatják el, de nem befolyásolta az, hogy milyen indulattal vannak ott. De ugyanakkor figyeljük meg azt, hogy amilyen indulattal vagyunk az Isten tiszteleten, hát mondjuk Jézusra nem volt hatással, de általában ránk, vagy a többiekre, az mindig hatással van. Nem tudom, értitek, hogy most miről beszélek. Tehát, ahogy nekem most feltűnt ma reggel, hogy olyan alvósan énekel a gyülekezet, olyan álmosan énekel, ez rám hatással van. Tehát nyilván mit? Tisztelet, oké, oké. Most hazudok azon, hogy te hangod kihallatszod, de most vedd úgy, hogy miért kihallatszod, Miki. Na de értitek, szóval rám is hatással van. Tehát mindenkire hatással van, ugye? Múltkor mondta valaki, hogy bejött egy munkatársa, és ragyogott az arca, nevetett, mosolygott, mindenkinek jó lett a kedve. Úgy megmilyen hatással van. Bejön valaki, vigyázz, ugye, letargikusan, az is hatással van, nem? Az is hatással van a másikra. Tehát Jézus Krisztusra ugye nem volt hatással, de azért ennyi hatás mégis volt, hogy haragosan rájuk nézett az ő szívük keménysége miatt. Akkor, ha nem haragusztok meg, én elmennék a templomba 6 órára, mert nem kezdik el az Isten tiszteletet, még be nem megyek. És ez most pont így jött ki, elnézést érte, de hát akkor tudtok beszélgetni és meg imádkozni, énekelni és beszélgetni és imádkozni is, jó? És Isten áldjon mindenkit a holnapi napon, munkába menőket is, meg feladatok előtt állókat, nehézséggel küzdködőket. Isten hordozzon benneteket az ő szárvain, az ő oltalmában, és köszönöm, hogy most akkor elmentek. Jó?
Köszönöm.